Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Isten tiszteletünk igéjét hallgassátok Sámuel próféta második könyvének negyedik részéből. Mikor pedig meghallotta Saul fia, hogy meghalt Abner Hebronban, igen megfogyatkozék az ő ereje, sőt, az egész Izrael megrémült. Két fővezére volt Saul fiának, egyiknek neve Bahana, a másiknak neve Rékáb, Rimmonnak fiai, ki Bérótból való vala a Benyám fiai közül. Mert Bérót is a Benyámin városai közé számlátatik. Elfutottak vala pedig a Bérót belie Gitáimba, és lőnek ott jövevények minden mai napig. Jonatánnak pedig a Saul fiának volt egy sánta fia, 5 esztendős volt, mikor Jezreelből hír jött Saul és Jonatán felől, és felvevé őt Dajkáj, hogy elszaladjon vele, lőn pedig, hogy mikor a Dajka gyorsan futott, elesett, és a gyermek megsántult. Ennek neve volt Mefibóset. Elmenének azért a Bérót beli Rimmonnak fiai, Rékáb és Bahana, és bementek Isbóset házába, mikor a nap legmelegebb vala, és ő déli álmát alussza vala. Bemenvén azért ezek a ház belsejébe, gabonát víve, átalüték őt az 5. oldalborda alatt. S Rékáb és az ő atyafia Bahana elszaladának. Mikor azért ezek a házba bementek, és az ő hálószobájában az ágyán feküvék, megsebesíték, megölték őt, s a fejét levágva fölvették az ő fejét, és egész éjjel mentek vala a sík mezőn. És elvivék Isbóset fejét Dávidhoz, Hebronba, és mondának a királynak, ím hol Isbósetnek, Saul fiának a te ellenségednek feje, ki üldözte a te lelkedet, és az úr bosszút állott e mai napon az én uramért, a királyért, Saulon és az ő maradékán. Felele pedig Dávid Rékábnak és Bahanának, az ő atyafiának, a Beirót beli Rimmon fiainak, és mondanékik, él az úr, aki az én életemet megszabadította minden nyomorúságból, hogy én azt, aki nékem hírt hozott vala, ezt mondvám, íme meghalt Saul, és azt hitte, hogy azzal nekem örömet szerez, megragadván megöletém őt Ciklákban, holott jutalmat kellett volna adnom néki hírmondásáért. Mennyivel inkább az istentelen embereket, kik ágyában, a maga házában ölték meg az igaz embert. Azért most vajon ne kívánjam én meg az ő vérét a ti kezetekből, hogy titeket eltöröljelek a földről? Parancsol azért Dávid az ő szolgáinak, hogy megöljék őket, és levagdalták kezeiket és lábaikat, és felakasztották őket Hebronban a halastó mellett. Isbósetnek fejét pedig felvévén eltemették az Abner sírboltjába Hebronban. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy ma is emlékezhetünk halálodra és feltámadásodra, hisz minden vasárnap erre emlékezhetünk, mindenek előtt, mindenek fölött. Köszönjük néked, hogy eljöttél és vállaltad értünk azt a gyászos halált, azért, hogy megválts minket, megszabadíts minket minden nyomorúságunkból. Köszönjük te néked, hogy nem csak megszabadítottál, hanem megszereztél nekünk minden jót, minden áldást, minden boldogságot, békességet. Köszönjük néked, hogy amit szereztél nékünk, azt feltámadott úrként fel is kínálod. Köszönjük, hogy megkeresel bennünket életünk során, igéddel, és köszönjük néked, hogy kínálod nekünk önmagadat, kínálod ajándékaidat, a megváltásodat, a szabadulást mindabból a rosszból, amiben születtünk, amit elkövettünk, ami vár ránk. Légy áldott, hogy téged magasztalhatunk, és téged dicsőíthetünk ezen az Isten tiszteleten is. És köszönjük néked, hogy te vagy az, aki szólsz hozzánk az igéből, hogy mindazok, akik benned hisznek, azok megbátorodjanak ebben a mostani világban, ahol sok üldöztetést, bántást kell elszenvednünk miattad, a neked való engedelmesség miatt, vagy a rólad való tanúságtétel miatt, így vagy úgy a családban, munkahelyen vagy, ahol éppen vagyunk. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki igéddel erősíted a lelkünket, hogy hűek maradhassunk hozzád, és el ne forduljunk tőled, úgy, ahogy te is hű maradtál és nem fordultál el tőlünk, amikor a legnehezebb pillanatokat kellett átélned. Köszönjük néked, hogy hűségre tanítasz, és arra, hogy benned örvendezve tegyünk róla tanúságot, akkor is, hogyha a világ nem akarja ezt hallani. Kérünk, hogy bátorítsd a szívünket, erősíts bennünket, és kérünk arra is, hogy bocsáss meg mindazért az árulásért, amit talán az elmúlt napokban is elkövettünk, amikor szólhattunk volna, bizonyságot tehettünk volna, de nem tettük, amikor megijedtünk, amikor félénkek voltunk, hogy gyávaság költözött belénk, és nem mertünk kiállni melletted, akár önmagunk előtt, akár mások előtt nem vállaltuk a te ígédnek való engedelmességet. Könyörülj rajtunk, és bocsáss meg nekünk mindezért. Tisztíts meg minket, Urunk, és újíts meg bennünket a hozzád való hűségben, a melletted való kitartásban. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg mindazokat a helyeket, ahol összegyűlnek testvéreink, és ahol megszólalhat a te ígéd, az élő evangélium. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 234-es énekünk második versét énekeljük. A 234. énekünk második versét. A 234. énekünk második verse így kezdődik. Jer világosság, ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. Istenünk igéjét Sámuel próféta második könyvének negyedik részéből olvasom, az előbb felolvasott részből a 9. verstől a 11. versig. Felele pedig Dávid Rékábnak és Bahanának, az ő atyafiának, a Bérótbeli Rimmon fiainak, és mondanékik, él az Úr, aki az én életemet megszabadította minden nyomorúságból, hogy én azt, aki nékem hírt hozott vala, ezt mondván, ímé meghalt Saul, s azt hitte, hogy azzal nekem örömet szerez, megragadván megöletém őt Csiklákban, holott jutalmat kellett volna adnom néki hírmondásáért, mennyivel inkább az istentelen embereket, kik ágyában, a maga házában ölték meg az igaz embert. Azért most vajon ne kívánjam-e meg most az ő vérét a kezetekből, hogy titeket eltöröljelek-e földről? Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim! Az elmúlt vasárnap felolvasott történetből láttuk, hogy Ábnert, ennek az Isbósetnek, akit a mai szakaszban megölnek, ennek a fővezérét meggyilkolta Joáb, Dávidnak a főparancsnoka. Dávid tudta nélkül és engedélye nélkül, és láttuk azt, hogy Dávid olyan szertartást, búcsúszertartást, gyászszertartást rendezett, amiből mindenki megérthette, hogy ő neki nem volt köze ahhoz a gyilkossághoz, és az ő királyságát, az ő hatalmát nem ilyen aljas tettekre építi fel. Végül is abból a helyzetből is úgy jött ki, hogy az ő trónja erősödött, királysága erősödött. És most ez a mai történetünk is tulajdonképpen ezt illusztrálja, mert ebből a történetből is az derül ki, hogy megölnek egy embert, Isbósetet, és ezzel ugyan Dávidnak az útjából elhárult az utolsó akadály, hogy egész Izrael királya lehessen, nem csak egy részéé, de ebben az esetben is nem ő áll a gyilkosság mögött, megbünteti a gyilkosokat, és ebből az esemény sorból is végül is úgy kerül ki, hogy az ő trónja még tovább erősödik, a pozíciója még inkább erősödik Izrael felett. Nagyon fontos dolog ez, amit a Szentírás újra meg újra hangsúlyoz Dáviddal kapcsolatban, hogy ő nem tett ilyen erőszakos, kegyetlen tetteket azért, hogy hatalomhoz jusson, és megszerezze az egész Izrael fölötti királyi hatalmat, uralmat. Tehát, amit mondtam is az előbb, hogy nem mások feláldozásával jutott a hatalomba, és nem ilyen aljas tettekkel, amiket itt amikkel lépten nyomon találkozunk ezekben a történetekben. Ő várta azt, hogy az Atya emeli föl, az Isten emeli föl oda, abba a pozícióba, amit megígért neki. És ez egy ritka erény, hívő emberek erénye, hogy tudnak várni. Majd az Úr teljesíti az ígéreteit, amiket nekem tett, és majd fölemel engem, és megdicsőít engem. Hát ő ilyen valaki volt, és ebben tökéletes előképe a Dávid fiának, a názáreti Jézusnak, aki ugyancsak nem másokat áldozott fel azért, hogy most jelenleg a világ mindenség trónján üljön, hanem önmagát áldozta fel, nagyon alázatosan végigmenve a maga útján, alázatosan vállalva a keresztet, a szenvedést azért, hogy majd elnyerje a dicsőséget, el is nyerte a dicsőséget, de nem úgy, hogy másokat gyilkolt le, meg ölt meg. Nekünk ő a példánk a mai világban is. Ő adott példát arra, hogy hogyan kell türelmesen várnunk arra, hogy Isten teljesítse a nekünk tett nagyszerű ígéreteit. És nem nekünk kell itt előre törni és karriert kovácsolni magunknak, tűzön vizen keresztül másokat letiporva, hát ha nem is testileg megölve, de karakterükben megölve embereket. De visszakanyarodok most az igéhez bevezető gondolatok után. Lássuk az első szakaszát ennek az elbeszélésnek, tudnélik Isbósetnek a meggyilkolását. Emlékeztek, hogy sok név között hajlamos az ember ugye elveszni. Ugye Isbóset király volt, Abner jó voltából, akit az előző részben megöltek. Izraelnek a nagyobbik része felett, tehát sok törzs fölött uralkodott ő, tulajdonképpen hát mondhatjuk 11 törzs fölött, egy törzs fölött uralkodott ekkoriban Dávid, Júda törzse fölött. Tehát ő is egy király volt, és megtudta, hírül vette, hogy a fővezérét, Abnert, Hebronban, Dávid városában, királyi székhelyén meggyilkolták. És amikor ezt hírül vette, akkor olvassuk itt az igében, szó szerint így van az eredeti héberben, hogy a keze elgyengült. Itt a magyar fordításban már ugye így adja vissza Károli, hogy megfogyatkozik az ő ereje. Vagyis képtelen volt reagálni erre a hírre. Teljesen lebénult Isbóset. De nem csak ő jutott ilyen tehetetlen helyzetbe, hanem Izrael, tehát az alatta lévő nép törzsek is tulajdonképpen, őrőlük is azt írja itt a Biblia, hogy megrémültek, amikor meghallották, hogy meghalt Abner, az ő nagyvezírük tulajdonképpen, katonai parancsnokuk. Kérdezgették, hogy most hogyan lesz tovább, hiszen láttuk az előző részben, hogy Abner már megkereste ezeket a törzseket, és igyekezett rávenni őket arra, hogy álljanak át Dávid mellé. Isbóset is tudott ezekről a tárgyalásokról. Nem tudott mit tenni ellene. De most ezek a törzsek, akiket Abner győzködött arról, hogy ne Isbósetet tartsák királyuknak, hanem álljanak át végre Dávid mellé, most hallják, megölték Abnert Hebronban, Dávid városában. Hát most mi lesz most? Talán hogyan mennek tovább az események? Egyáltalán talán háború kezdődik, megtámad minket Dávid, és ránk tör, és erőszakkal próbál majd győzni fölöttünk, vagy hát, hogyan lesz tovább? Teljes tehetetlenség vett erőt, nem csak Isbóseten, hanem a nép is eltanácstalanodott, hogy akkor most mi lesz. A két fővezér halott. A királyuk, Isbóset és annak katonai parancsnoka, főparancsnoka Ábner. Akkor most mi lesz? Mintha lefejezték volna őket. Most mi lesz? Hát van, amikor az ember ilyen helyzetbe jut egyébként, csak úgy zárójelbe teszem, hogy Isten megengedi ezt, hogy néha átéljünk ki helyzeteket, hogy egyszerűen széttesszük a kezünket, hogy most nem tudjuk hogyan tovább. Van, amikor kialakulnak ilyen szituációk egy családba, elvész a családfő. Most mi lesz tovább? Hogy lesz tovább? Mi lesz tovább? Meghal az anya. Mi lesz tovább? Hogy lesz? Valami hasonló helyzetet, azt hiszem, hogy érezzük ezt a szituációt, hogy mit érezhettek itt. Egy nép mit érzett, amikor a vezéreit elveszítette. Na most azonban nem mindenki esett azért ennyire kétségbe, mert volt ennek az Isbósét királynak ugye két parancsnoka, a portyázó csapatok vezérei voltak, megtudjuk őket, jó alaposan jegyezzük meg, Baana és Rékáb volt a nevük, akik a Beerótbeli, ez egy kis város, Rimmonnak voltak a fiai. Ezek a fickók, ezek nem gondolták, hogy most, hogy Ábner meghalt, most akkora nagy tragédia történt, hanem most a tettek mezeire kell lépni, és gondolták, hogy hát ha már Ábner is úgy akarta, hogy Dávid legyen a király, Isbóset ne legyen király, akkor ezt az Isbósetet szépen eltesszük láb alól. Tehát ők a tettek mezeire léptek, a maguk fejét vagy eszét követve, és hát kigondolta a két testvér, hogy akkor most mit fognak ők csinálni, jól össze is fogtak a rosszaságba, a gonoszságba, testvérek voltak, és eltervezték, hogy ölik meg Isbósetet, aztán kivitelezték a tervüket. Hát úgy történt, hogy Isbóset ugye déli pihenőjét tartotta, amikor a két fickó bement a házába azzal az ürüggyel, valószínűleg, hogy gabonát hoztak, és gyorsan cselekedtek, mert álmában, hogy éppen ott a déli pihenőjét tartotta, álmában ledöfték a királyukat, parancsnokukat, aztán levágták a fejét, betették egy szatyorba, és gondolták, hogy most megyünk Dávidhoz, elviszük bizonyítékul a fejet, lássa, hogy mennyire mellette állunk, és igaz a hír, amit mondunk, és így aztán tényleg szép, nyugodtan távoztak Isbósetnek a palotájából. Hát megint egy gyilkosság. Hát sokan mondják, hogy az Ószövetség tele van ilyen gyilkosságokkal, hát valóban tele van. Van, aki ezt olyan nem csak megállapítja, hanem kritizálja is az Ószövetséget, hogy az ilyen véres, meg olyan véres. Olyan kicsit olyan képmutatónak érzem ezt a hozzáállást, mert a mai világ az még véresebb, mint az a világ, hogy így mondjam. Volt már itt, akár egy háborúból is több halott van szerintem, mint a Bibliában leírt történetekből, úgyhogy nem nagyon kell nekünk itt megjátszani a Csekovicsot, senkinek se, mint hogyha mi aztán egy ilyen abszolút tiszta világba élnénk. Hát ugyanolyan gonosz ez a világ is, mint az volt. Úgyhogy nem kell ezt túl dramatizálni, ezt a helyzetet, hát folyik a vér, igen. Lefejeznek embereket, meg elvágják a torkukat, meg történnek ilyen dolgok. Sajnos, nem kéne, de hát történik. Ilyen az emberi gonoszság, ilyeneket csinálunk. Ez a Rékáb, meg ez a testvére, a Baana, ez is ilyen fickók voltak. De mi motiválta őket erre a tetre? Nyilván az motiválta őket, testvéreim, hogy fel akarták magukra hívni Dávid figyelmét, arra gondoltak, hogy jó pontot szereznek Dávidnál, majd megjutalmazza őket a tettüknél, hiszen ezzel, hogy Isbósetet megölik, tényleg szabaddá válik Dávid útja Izrael királyi trónjához, most már nincs semmi akadály, minket is fog talán alkalmazni, mint az embereit, megbízható szolgáit, hát dörzsölték a tenyerüket, hogy jó állásba fognak jutni. Hát erről szólt a dolog. Ugyanúgy erről szólt a dolog, mint annál az amálekite fiatal embernél, aki jött ugye Dávidhoz, Dávid föl is emlegeti itt mindjárt őt, és mondja azzal, hogy én öltem meg Saul királyt. És azt hitte, hogy ezzel Dávidnak mekkora nagy örömhírt mond. és ő majd mekkora jutalmat kap természetesen, és milyen pozícióba kerül. Hát igen, hát, na, megint azt mondom, hogy ezt lehet elítélni, ezt a tettet, de az ítélje el először, aki maga nem ismeri magába ezeket az indulatokat, meg vágyakat. Meg aki soha nem csinált ilyet. Vagy legalábbis meg nem fordult a fejébe soha, hogy úgy jussak előre, hogy másokon keresztül. És akkor hát lehet, hogy nem ölök meg senkit, mint ezek Rékáb meg Bána, de mondjuk lehet azért, hogy megrágalmazni valakit a háta mögött, meg nem tudom, úgy elintézni azért valakit. A családjába, a szomszédai között, itt-ott, tamott, elhintek róla ezt, azt, azt, ami lehet, hogy nem is igaz, sőt valószínűleg nem igaz, de magamat sikerül akkor egy kicsit följebb tornázni, és valahogy előre jutni a karrier létráján, kicsit feljebb menni. Előnyökhöz jutni, hatalomhoz jutni, pénzhez jutni, jó álláshoz jutni. Egy kicsit úgy, és megengedjük magunknak ezt. Hát ezek is ilyen önző célból, vagy hogy mondják, nyereségvágyból elkövetett gyilkosságot követtek el. Hát Isten őrizzen minket, és ha elkövettünk volna ne talántán ilyesmit, nem tettlegesen, de akár szavakkal is, hát Isten könyörüljön rajtunk is, testvérek. Na, ez a két fickó ilyen módon elintézte a saját királyát, és aztán útnak erednek, mennek a Jordán mellékén, hogy elérjenek Hebronba. Tarisz nyájukba szegény Isbósetnek a fejével, ahogy említettem. Ezek után jön a történetnek, vagy az elbeszélésnek a második része, amikor is ez a két fickó megjelenik Dávid előtt Hebronban. És ott Dávidot informálják a dolgok állása felől, és figyeljétek meg, hogy milyen kegyesen beszélnek, milyen kegyesen szólnak. Mondják Dávidnak, hogy a kihallgatás során, hogy Saul, a te ellenséged életedre tört, íme itt van az ő fiának feje, az Úr bosszút állt a mai napon az én uramért, a királyért, Saulon és az ő háznépén. Milyen kegyes duma. Ez tényleg kegyes duma. Az Úr bosszút állt a mi kezünk által, a te ellenségeiden, ó Dávid király. Valószínűleg elmondták a tettük részleteit is, és remélték, hogy Dávidnak bejön ez a kegyes szöveg, mert hát tudták Dávidról, hogy ez olyan istenes ember, őnek ugye az Isten neve azért jelent valamit. Azt gondolták, hogy ha így ezzel a kegyes slózmerrel leöntik ezt a, vagy szószal leöntik ezt a tettüket, akkor elfogadást találnak Dávid részéről. Hát Isten bízott meg minket, az ő ítéletét hajtottuk végre, ó király, semmi ilyesmiről nem olvasunk, hogy Isten megbízta volna őket ezzel vagy be. Ők maguk kigondolták, hogy ezt csinálják, és megtették ezt. Istennek semmi köze nem volt ehhez. Dávid azonban, testvérek, nem dőlt be ennek a kegyes szövegnek. Nem lehetett becsapni ezzel a szöveggel. Átlátott a két jó madáron. Mit tettek ti? Meggyilkoltatok egy igaz embert a házában, a saját házában, a fekvőhelyén, amikor aludt. Dávid ezt, amikor megtudta, ennyi elég volt neki arra, hogy felismerje, hogy ez nem Istennek a parancsa, mert Isten nem parancsol ilyet senkinek, hogy menjél be a másiknak a házába, és amikor alszik, egy hazugsággal besurranva a hálószobájába, öld meg. Ilyen gazemberséget az Isten nem parancsol senkinek. Dávid nagyon jól tudta ezt, és tulajdonképpen ez a tettük volt az, ami elárult ezt a két jó madarat valószínűleg Dávid előtt. Mert Isten nem parancsol ilyen tettet, amit ti végrehajtottatok. És sőt, amit ti itt mondotok, hogy Isten parancsolt, ezzel még Isten gyalázátok is. Ti nem csak, hogy egy gazemberséget, egy bűnt hajtottatok végre, hanem még Isten káromlók is vagytok. Mert Istennek tulajdonítotok egy olyan tettet, amihez neki semmi köze nincs. Mert nem ő parancsolta nektek ezt a gyilkosságot. Dávid testvérek átlát ezen a szitán. És hát ma is sokszor testvérek úgy elgondolkozhatunk, hogy előfordul, hogy némelyek jönnek hozzánk, aztán kegyes szavakkal, istenes szavakkal, esetleg Istenre, Jézusra hivatkozva próbálnak igazolni valamiféle bűnt, valamiféle hamisságot, valamiféle hazugságot, gonoszságot. Ez az, amitől óvott már minket Jézus is, meg az apostol is, amikor mondta, hogy a juhok bőrébe bújva jönnek majd farkasok. A külső olyan kegyesnek tűnik, de a belül ott valami gonoszság rejlik, mélységes sötétség. Azt mondja Pál apostol például a római levélben a tévtanítókról, hogy jönnek hozzátok, akik mindenféle hazugságokat beszélnek nektek, de hogyan? Nyájas beszéddel és hízelkedéssel akarják a szíveteket megcsalni. Nyájas beszéddel, hízelgéssel jönnek, istenes szavakat mondanak, van biblikusnak tűnik, amit mondanak, közben tévtanítók, hazugságokat mondanak, amiket Isten nem mondott, és ezzel még Istent is lejáratják. Ugyanaz az eljárás, amikor jöttek a farizeusok és az írástudók Jézushoz, és a szívükben ott volt a gyilkos szándék, meg akarták őt ölni, valamiféle érvet akartak találni a maguk gyilkosságához, Jézust, hogy megöljék, és akkor ilyen kegyes kérdéseket tesznek fel Jézusnak, ilyen nagyon-nagyon kegyesnek ható kérdésekkel ostromolják őt, hogy hát, ha valamit mond, amit utána kiragadnak a szájból, és akkor megölhetik arra hivatkozással. Ugyanez a gonoszság, ez a báránybőrbe bújt farkasság. Vigyázzatok ezzel, testvérek, és nekünk is vigyázni kell, ugyanúgy más emberekkel szemben, mert sajnos ez van. Hogy ilyen Istenre hivatkozó emberek, meg Jézusra, meg Bibliára hivatkozó emberek sokszor olyan gonoszságokat lepleznek így, vagy akarnak így igazolni előttünk, és ha nem vagyunk része, minket is becsapnak, mint ahogy Dávidot is majdnem becsapták, de mégse tudták becsapni. Egy valaki van, testvérek, akivel szemben nekünk nem kell gyanakodni, az Jézus. Mert Jézus soha nem csinált ilyet. Ő amit mondott, úgy is élt, nála a szavak meg a tettek nem álltak semmiféle feszültségbe, ellenmondásba, hanem mindig tökéletes harmóniában voltak. Ő harmóniában volt Istennel, és amit mondott, és amit csinált, mind tökéletesen olyan koherens volt. Az egész úgy összeállt, olyan nem lógott ki ott semmi. Ő benne bízhatunk feltétel nélkül, testvérek, de emberekkel mindig elővigyázatosnak kell lenni. Még velem is. De másokkal is, testvérek. Nézzük mindig, hogy ige szerint való az, amit mond. Ige szerint való az, amit mond. És a legjobb, testvéreim, hogyha minnyájan egy kicsit önmagunkkal szemben is bizalmatlanok vagyunk. Mert nem biztos, hogy mi is mindig igeszerűen beszélünk, és igeszerű dolgokat csinálunk. Nehogy véletlenül mi is ilyenek legyünk, ilyen báránybőrbe bújt farkasok, hogy miközben nagyon kegyesen beszélünk, aközben csinálunk istentelen dolgokat. És Istennel akarjuk ezeket igazolni. Hát én Istennel igazolom, hogy elválok a feleségemtől. Már most ezt csak nem én mondom, nem válok el, csak... De van ilyen testvérek, hogy Istenre hivatkozva, meg Istenre hivatkozva csinálok abortuszt. Meg Istenre hivatkozva vagyok becstelen, meg Istenre hivatkozva nem fizetem az adókat, meg Istenre hivatkozva mit tudom én, mit csinálok, káromkodok, meg nem élek tiszta életet. Miért? Kell ez? Vigyázzunk, testvérek, de hogy mi is ilyenek legyünk, akik az Úr nevével igazolnak, nyilvánvalóan az Úr akaratába, szentségébe, szeretetébe, igazságába, törvényébe ütköző tetteket vagy eljárásokat. Nincs más, testvérek, ami jobban gyalázná az Istennek a nevét, mint amikor ilyet csinál valaki. Ezért is tettem rá most a papírra azt a Turmezei verset, a Jó protestáns vagyok című verset, majd olvassátok el, és érezzétek meg benne a vitriolt. Mert az nem egy jó protestáns, aki így beszél, csak magáról azt hiszi, hogy az. Isten őrizzen minket, testvérek. Tehát előadják ezek a fickók ilyen nagyon kegyesen, hogy ők most mit csináltak. Dávid pedig megszólal. És esküvel kezdi a mondani valóját, az élő Úrra mondom, aki megváltott engem minden nyomorúságomból. Figyeljük meg, testvérek, szinte minden szó fontos, mindegyiknél meg lehetne állni. Az élő Úrra mondom. Dávid istene élő Isten. Az élő Isten, az élő Úr. Számára az Úr nem egy ilyen eszme, vagy egy élettelen szobor, vagy nem tudom micsoda, hanem egy élő, vagyis egy látó, halló, beszélő személy. Az élő Úrra mondom. Utána azt mondja róla, hogy aki megszabadított engem minden nyomorúságomból. Az eredeti héber szöveg szerint megváltott engem váltságdíj lefizetésével minden nyomorúságomból. Fizetett értem. Gondol nyilván arra, hogy az életében sokszor nehéz helyzetekbe került, amikből az Úr kiszabadította őt. Tehát láttuk ezt már az eddigiekben is. De gondolhat a bűneire is, testvérek, mert bűnei is nagy nyomorúsága volt Dávidnak, és azokból is szabadító már lett nékem az Isten. Egy bizonyságtételre használják ezt a lehetőséget, ez két fickó előtt is. Bizonyságot tesz az ő szabadítójáról. És amikor ezt beszéli Dávid, akkor ő az igazat mondja, a valót mondja ezekkel a hazugokkal szembe. Az igazság szavait fordítja velük szembe. És így mondhatjuk úgy egyszerűen, hogy Dávid dicsőséget ad Istennek. Nem? Dávid szavaiba Isten felmagasztosul, Isten fölemeltetik. Az az Isten, akit ők meggyaláztak az előbb, mert gonosz tettre inspirálást tulajdonítottak neki, most Dávid helyreállítja Istennek a dicsőségét. Ő az élő Úr, aki a szabadító má lett nekem is. Meg nektek is az lenne, ha bíznátok benne, de nem bíztok benne, az emberek. Hát így van, testvérek, hogy nekünk is így kéne olykor bizonyságot tennünk az Úrról. Hogy az élő Úr, nekünk élő Istenünk van, élő Istened van, élő Jézusod van. Hát az Úr él. Hall, lát, cselekszik, mond dolgokat, neked, nekem, minnyájunknak. És szabadítóddá lőn néked ez az Isten. Szabadítóddá lőtt, Jézusoddá lett. A bűneidből, meg el tudod mondani, hogy a kárhozatból, és el tudom mondani azt is, hogy az életemnek a nehéz helyzeteiből, amiben bejutottam, azokból is ő lett az én szabadítóm. Eddigi életem során. Tudsz így bizonyságot tenni az Úrról? Bár csak tudnánk mindnyájan, testvérek, az ilyen nehéz helyzetekbe is. Nekünk élő Istenünk van, aki szabadítónk áll lett nekünk. És az igazat mondjuk, a valót mondjuk, és ha ezt teszünk, akkor helyreállítjuk Isten dicsőségét, amit mások lemocskolnak, bemocskolnak. Annyira érdekes ez, testvérek, egy másik dolog már, egy másik gondolat Dávid szavai nyomán, amit fölmerült bennem, hogy Dávidnak valóban sok nyomorúsága volt Saul és családja miatt. Ugye az előző király volt Saul. És a leszármazottai, sokat bántották őt. Menekülnie kellett. Láttuk már a történetét, hogy milyen szenvedéseken kellett menekülni. És amikor azt mondják itt ezek a fickók neki, hogy Saultól a te meghalt Saul, illetve Saulnak a leszármazotta, aki életedre tört, akkor ez igaz volt, de Dávid, miután átélte az Úr szabadítását, nem így gondolt se Saulra, se erre az Isbósetre, se másokra Saul családjából. Ez egy annyira különös dolog, testvérek. Itt, amikor később mond még valamit, azt mondja az embereinek, hogy az igaz embert ölték meg, a hűséges embert ölték meg ez a két gazember. Igaznak mondja Saul fiát, pedig Saul fia elfogadta azt, hogy Izrael 11 törzsének királyává tegyék, és keresztbe tett Dávidnak. És mégis azt mondja rá, igaz ember, egy hűséges ember volt. Hogy tud így beszélni? Saulról hogy tudott úgy beszélni? Pedig Saul is üldözte, és mégis írt egy gyászdalt, amiben a hősiességét énekelte meg Saulnak. Ábner az ellensége volt Dávidnak, ő tette királyá Isbósetet Izrael 11 törzse fölött. Amikor megölték, őróla is úgy beszélt, hogy egy igaz ember, egy becsületes ember, egy tiszta ember. Miért tudta ezt megtenni Dávid, pedig ezek keresztbe tettek neki ott, ahol tudtak? Azért, testvérek, azért tudta megtenni, mert megbocsátott nekik. Azért tudott megbocsátani ezeknek az embereknek, mert ő is bocsánatból élő ember volt. Dávid megbocsátott a te bűneid. Tudta ezt az ígét, Dávid, ismerte ezt az ígét, tudta ezt, átélte, hogy nekem Isten elvette a bűneimet, és ezért én nem kérhetek számon senkin semmiféle bűnt, hanem éppen ellenkezőleg meg kell bocsássak nekik, még akkor is, hogyha olyan gonoszok voltak ellenem, és megbocsátott nekik. Erről tanúskodnak ezek a szavak, testvérek. Ő benne nem a bosszú állásért, nem az volt, hogy jaj, de jó, végre, Saul elpusztul, de jó, ez az Ábner is, az a gazember, most Isbóset is, na végre, utolérte az Isten ítélete a piszok csirkefogót, ez is itten. Nem így gondolkozott, mert szabad volt ettől az indulattól, testvérek, és azért volt szabad, mert a kegyelem szabaddá tette. Minket is a kegyelem tesz szabaddá attól, hogy ilyen bosszúállók legyünk, meg mások bajának örvendezők, akik esetleg nekünk bajt okoztak. Nagy dolog ez, testvérek. Dávid dicsőséget ad Istennek, és tanúságot tesz arról, tényleg tanúságot tesz, hogy ő tényleg kegyelemből élő ember, ő tényleg egy szabad ember. Megszabadított engem minden nyomorúság, még a bosszúállás nyomorúságából is. És ezek után történetünknek a harmadik mozzanata, vagy fejezete van előttünk, mert Dávid ítéletet mond a gyilkosok fölött. A két gyilkos halált érdemel. Dávid közli, hogy rögtön ilyen statáriális bíróság, ez rögtön végezzék ki őket. Mert ezek egy Istenre hivatkozva egy gyalázatos tettet követtek el, amit nem lehet elkövetni. Amit nem lehet, nem szabad elkövetni. Ezzel Dávid, mint egy igazságos ítéletet gyakorol Izrael királyaként tulajdonképpen. Egy királytól azt várják el egyébként, hogy igazságos ítéleteket hozzon. Mint egy Isten szája legyen, és a bűntelent, az ártatlant fölmentse, de a bűnöst elítélje. Mert Isten is ilyen. És itt Dávid teljesen Isten szerint jár el. Ott is fölemlegeti ugye azt az esetet, amikor az amálekitát meg kellett öletni, az is hazudozott ott neki össze-vissza, de hát sajnos megjárta. Ezek itt igazat mondtak nekik, de ők is megjárták. Mert Dávidnak nem lehetett így a kegyeibe lopni magát senkinek, hogy gazemberségeket csinálok. Érted? De én érted teszem. Nem kell. Nem kell, mondja Dávid. Ezt egyszerűen nála a bűn elnyeri az igazságos büntetését, és a gonoszokat nem pártolja egyáltalán Dávid. És most nyilván kanyarodjunk Dávid fiára, mert ő is ilyen. Azt mondja Jézus is, hogy az atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. Ki lesz az utolsó ítéletkor a bíra, aki előtt meg kell majd állni minden embernek? Nekem is, nektek is. Jézus lesz a bíra. És ő igazságos bíró? Igazságos. A bűn elfogja, és a bűnös is el fogja nyerni a büntetését, az igazságos büntetését. Egyedül azok nem nyerik el a igazságos büntetésüket, akik bevallják a bűnüket és a hamisságokat, és bocsánatot kérnek. Nem ott, hanem itt, ebbe a földi életbe. És megtérnek, visszatérnek Krisztushoz. És ő neki adják a szívüket, életüket, és neki akarnak engedelmeskedni. De aki nem teszi ezt, testvérek, azt Jézus ítélete ugyanúgy utol fogja érni, mint ezt a két gazember Dávid ítélete. Ahogy Dávid hajthatatlan volt, Jézus még inkább hajthatatlan, testvérek. Ő nem hagyja, hogy az igazságot valaki végképp a sárba tapossa. Amit azt látjuk a mai világban, hogy ez történik. Egyszer fölemeli az igazságot, és érvényre juttatja, és akik azt támadták, azokat meg fogja büntetni igazságos ítélettel. Tudjuk azt, testvérek, hogy nem szeretik az emberek ezt hallani. Nem szeretik hallani. Senki nem szereti. Mindenki azt akarja hallani, hogy Isten így, Isten úgy szeret, Jézus ilyen kegyelmes, olyan kegyelmes, igen az. De akinek nem kell a kegyelem, azt meg fogja büntetni a bűnei miatt. És az nem, hogy a kezit lábát levágják, hanem örökké való kárhozatra, a külső sötétségre vettetik, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Ezt is el kell mondani. Akinek nem kell az a kegyelem, amiért Jézus vállalta a külső sötétséget, a kárhozatra vettetést, a pokol mélységeit, a Golgota keresztjén, akinek ez a kegyelem, amiért ő ilyen mélységre beereszkedett, nem kell, az szembenéz az ő igazságos ítéletével. Dávid ilyen volt, testvérek. És Dávid fia még inkább ilyen. Még inkább ilyen. És ha Dávidtól tarthattak ezek után az ellensége is, meg a baráta is, hogy ez ilyen fickó, Jézustól még inkább tartanunk kell. Ha nem békülünk meg vele, akkor nem számíthatunk kegyelemre a részéről. Ha nem kell az, amit a vérével szerzett, akkor majd a saját vérünkkel fogunk fizetni azért, amit csináltunk. Mondtunk, vagy gondoltunk, vagy éppen elmulasztottunk. Isten legyen könyörületes hozzánk, kis testvérek. Az Úr Jézus soha nem fog minket. Egyébként, ha a gyermekei vagyunk, a hívő emberek vagyunk, akkor se fogja jóvá hagyni a gonoszságainkat. Ha itt el tudjuk mondani, hogy én azért hívő ember vagyok, Krisztus követő ember vagyok, én nekem kellett ő és kell a kegyelem, de gonoszságokat csinálok, testvérek, nehogy azt gondoljam én, vagy te, ti se, hogy ezeket Jézus olyan jótékony elnézéssel kezeli, hogy hát jó, hát te ma úgyis az enyém vagy, akkor neked elnézem. Te megengedheted magadnak ezt vagy azt. Nem engedhetjük meg, testvérek. Jézus soha nem engedi meg nekünk, hogy gonoszságokat csináljunk, mint az ő gyermekei. Igen, magunkba kell szállni, és meg kell bánni mindazt a szót, vagy mulasztást, vagy tettet, vagy akármit, ami nem áll meg az ő mércéjén. Nem felel meg az ő igényeinek. A bűnbánatot kell benne tartanunk, és harcolnunk kell ellene, ellen kell mondanunk ezeknek a dolgoknak, testvérek, a házasságunkba, a gyereknevelésbe, a pénzügyeinkbe. Nem szabad. Az emberekhez való viszonyainkban nem szabad ilyeneket megengedni magunknak. Azt kell keresnünk, az Úr mit akar, és ahhoz kell tartani magamat és magunkat. Dávidnak ez az ítélete egyébként még egy dolgot mutat, és ezzel zárnám a mai gondolatmenetünket. Tudnélik, mutatja az ő hitbeli, erkölcsi integritását. Tehát azt értem ezen, hogy ő neki mindegy volt, hogy a bűnt, amit elkövettek, azt az ő érdekébe követték el, vagy nem az ő érdekébe követték el, ugyanúgy ítélte meg. Tehát ezek az emberek nagyon tévedtek, hogy azt hitték, hogy ha elkövetünk valami gazemberséget, és ez Dávid érdekébe áll, akkor Dávid ezt jóvá fogja hagyni. Hát nyilván, ha nem állna az érdekébe a tettünk, akkor nem hagyná jóvá, akkor megbüntetné ugyanazt a tettet. De így, hogy az érdekébe áll, így jóvá hagyja. De Dávid nem ilyen volt. Nem alkalmazott kettős mércét. Hogy ha egy gonosz tett az érdekemet szolgálja, akkor az, na jó, elmegy. Ha nem az én érdekemet szolgálja, akkor kikelek magamból is üvöltözök. Ez, testvérek, a hívő emberekre nem lehet jellemző ez a fajta kettős mérce. Hogy másnál nagyon szigorúan megítélem a bűn, de magamnál ott nem. Vagy egy bűn, ha az én érdekemet szolgálja, akkor hadd menjen, na jó, hadd menjen. De hogyha nem az érdekemet, akkor kikelek magamból, és ezek a piszok csirkefogók, ezek a gazemberek. Ez így nem működik, testvérek. Hívő emberek nem lehetnek ilyenek. Hogyha mi Jézusra figyelő emberek vagyunk, és ígére figyelő emberek vagyunk, akkor se magunknál, se másoknál nem fogjuk elnézni a bűnt. Hanem ha úgy van, lehet az érdekünket szolgálja, lehet nem az szolgálja az érdekünket, nem kell egyetérteni vele. El kell ítélni, az nem, nincs közünk hozzá. Nekünk arra kell törekedni, hogy az Úr akaratát cselekedjük, és azokkal értünk egyet, akik az Úr akaratának a cselekvésére törekszenek. Nem? És ha netalántán azoknál is gonoszságot látunk, akkor bizony szóvá kell tenni. Hát hányszor történik ez akár az Új Szövetségben, és Pál apostol írja a korintusi hívő testvéreinek, hogy hát miféle gonoszság van közöttetek. Hát szóvá teszi azt, hogy valaki a saját mostoha anyjával él együtt. A mostoha anyjával hál együtt. Miféle paráznaság ez? Hívő ember léttére? Vagy egy máshol olvasom, mi dolog az, hogy ti hívő emberek vagytok, és világi bíróság elé, pogány bíróság elé mentek, és ott építek egymás haját. Milyen dolog ez? Perre mentek, örre mentek egymással, pitiáner dolgok miatt, hívő létetekre. Nem, tehát értitek, Pál szóvá teszi ezeket a dolgokat a hívőknél, mert nem mehetnek bele hívők ilyen dolgokba. Nem illik a Krisztushoz, és az ő hívő életükhöz se. És kell testvérek, de Pálnak ebből nem származott semmi előnye egyébként, hátránya származhatott, meg gondolhatjátok utána, hogy gondoltak rá azok, akiket megintett, nyilvánosan, azok nem biztos, hogy annyira rajongtak utána érte. De erről is le kellett neki mondani, hogy mindenki jó véleményen legyen rólam. És azért csak olyanokat beszélek, hogy nehogy véletlenül valaki megsértődjön. Hát mondott bizony olyan kemény dolgokat, hogy hát aki akart megsértődött, de igaz volt, amit mondott az apostol. Ez, testvérek, ez az erkölcsi, hitbeli integritás, erre törekednünk kell hívő emberként, hogy mi magunk is úgy ítéljük meg a saját tetteinket is, ahogy az Úr ítéli meg azokat. És ha máshol is látjuk, ott is úgy ítéljük meg, akkor is, hogyha valamiből hasznunk származik, akkor is, ha kárunk, az ugyanúgy gonoszság, ha gonoszság, mert nem Isten törvénye szerint való. Hát láttuk ennek a történetnek, testvérek, a mai történetünknek is ezeket a felvonásait, láttuk, hogy milyen gonoszságot tettek ugye ezek a Rékáb és Bána. Láttuk azután, hogy Dávidot hogy próbálták félrevezetni, akit azonban nem lehetett félrevezetni, és láttuk végül, hogy hogyan jártak ezek a fickók, hogy megölték őket, és demonstrációra került az, hogy Dávidot nem lehet így megvezetni, és nem fogja jóvá hagyni a bűnt, akár kiköveti el, és akár mennyire is a Dávid érdekébe áll az esemény, ami történt. A lezárás ennek a történetnek az, hogy eltemetik a halottat, én is ezzel zárjam most a gondolatokat. Ábnert is ott temették el, ugye Hebronban, és azt olvassuk, hogy mellé temették el, hát a holttestet már nem tudták, de Isbósetnek a fejét is oda tették az ő sírboltjába. Tisztességgel eltemették őt is. Innen folytatjuk jövő vasárnap, ha Isten értett minket. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, olyan sok vér folyik ezekben a történetekben, és mindez a vér, ez hát vagy igazságosan ömlött ki, vagy nem igazságosan, de ez a mai világ sem más. Ebben a mai világban is olyan sok ember vérzik, ha nem is testileg, de lelkileg, vagy ezért, vagy azért, vagy így, vagy úgy. Köszönjük néked, hogy ebbe a világba jöttél el, Jézusunk, és köszönjük néked, hogy a te véred is folyt a kereszten, de nem a magad bűnei miatt, hanem a mi bűneink miatt, és bennünket leplez le, a mi gonoszságainkat leplezi le az a kereszt, hiszen a mi bűneink büntetése van rajtad. Köszönjük néked, hogy szerettél minket, és ezért vállaltad a büntetésünket, és így szereztél nekünk kegyelmet és bocsánatot minden nyomorúságunkra. Megvalljuk előtted most is, hogy rászorulunk erre a bocsánatra, erre a kegyelemre, mert sokszor mi is olyanok vagyunk, hogy kegyes beszéd mögé rejtjük a gonoszságainkat, a vétkeinket. Te ismersz minket, Urunk, téged nem lehet megvezetni, becsapni. Kérünk, bocsáss meg nekünk, Urunk, és tégy minket olyan emberekké, akik a bűnhöz ugyanúgy viszonyulnak, akár a maguk életébe, akár mások életébe, és az erényhez is. Segíts minket erre a hitbeli, erkölcsi integritásra, amire Dávidot elsegítetted. És segíts bennünket, Urunk, arra is, hogy ne magunkat dicsőítsük meg. Látod, hogy ami azt a két gyilkost jellemezte, hogy magukat tolták ott a középpontba, minket is jellemez, Urunk, erre is bocsánatot kérünk tőled, mert azt kellene tennünk, ami Dávid cselekedett, hogy téged állított a központba, téged dicsőített, és nekünk is ezt kellene tennünk mindig, minden helyzetben, családunkban, munkahelyünkön, mindenhol. Segíts minket, hogy meg tudjuk tenni ezt, Uram, és tudjunk téged fölemelni, téged dicsőíteni, szavainkkal is, életünkkel is. Ne magunkat, hanem téged magasztaljunk, és téged lássanak, ne minket lássanak az emberek. Segíts, Urunk, bennünket kegyelemből élni, alázatosan ragaszkodni ahhoz, hogy nincs másra szükségünk, nincs jobban szükségünk másra, mint a kegyelmedre, a szeretetedre, a bocsánatodra. Köszönjük néked, hogy ez az, ami képessé tesz arra is, hogy megbocsássunk ellenségeinknek, azoknak, akik ártottak nekünk, akár tudva, akár öntudatlanul is. Köszönjük néked, hogy így szabadulunk föl a bosszúállás indulata alól, és így válunk megbocsátó emberré, akik még az ellenségeikről is tudnak jót mondani. Segíts bennünket, Urunk, hogy követni tudjunk téged ezen az úton. Köszönjük néked, hogy kegyelmed ma is friss, ma is üde, ma is árad, ma is bőséges, élhetünk belőle. Segíts a jövő héten is ebből élni. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy tanítottál minket a mai napon, és kérünk, légy velünk a nap hátralevő részén, segíts neked szentelni a vasárnapot, segíts neked szentelni a hétköznapokat is, segíts rád figyelnünk, veled élnünk, veled járnunk, a te nevedre dicsőséget hoznunk. Kérünk téged, vigasztald a gyászolókat, erősítsd a betegeket közöttünk, adj gyógyulást nekik, légy szabadítójukká. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mi minden értelmet fölülhalad. Töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek szeretettel, hogy jövő héten megtartjuk a szokásos gyülekezeti alkalmainkat. Ezek közül is kiemelem, hogy ma délután 16 órától gyülekezetünkben, itt bent a templomnál, itt lesz a házaspári kör, a gyermekvigyázásról mi gondoskodunk. Mi ezt hívjuk szeretettel a házaspárokat erre az alkalomra, tehát ma délután 16 órától. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten pénteken 11 órakor Szentendrén búcsúzunk Seprenyi Béláné született Tóth Juliannától, Seprenyi István presbiter testvérünk édesanyjától. A Szentendrei temetőben lesz a temetése, aki szeret, nem tud eljönni, de együtt érez Istvánnal, az gondolom, hogy oda is ment hozzád eddig is, és ezután is oda mehetnek hozzád, és részvétet nyilváníthatnak a testvérek. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az orgonánk készülőben van, és úgy néz ki, hogy a november 18-ai hét elején, ha minden jól megy a gyárban is, akkor elkezdik leszállítani ide az új orgonánkat. Ezt az orgonát pedig el fogják vinni, reménységem szerint addigra. Kicsit nehézségekbe ütközik az illetőnek, aki idehozta, hogy ezt most elvigye, de igyekszünk neki segíteni, hogy sikerüljön ez a dolog. Hordozzuk ezt tovább imádságba, és látják majd a testvérek, hogy egy nagyon szép hangszer születik ebből a mi erőfeszítésünkből, és hát Isten irgalmából, mert ő engedi meg nekünk ezt is, hogy ezt ide meg tudjuk venni. Emlékeztetem a testvéreket, hogy nem azért cseréljük le az orgonánkat, mert ezt nem tetszik nekünk, vagy rossz lenne, mert meg vagyunk vele teljesen békülve, és örülünk neki, hogy itt van, hanem azért, mert azt közölte velünk a tulajdonosa, hogy megvették tőle. Hát azután kezdtük el mi ugye az erőfeszítésünket, hogy akkor egy új orgonát kell vegyünk. Megvették tőlem, mondta tavaly novemberben, és ezért el fogom vinni jövő májusban, vagyis ez év májusában. De hát aztán kiderült valamikor március vége felé, hogy nem vették meg tőle, és maradhat. De addigra mi már hozzákezdtünk a gyűjtésünkhöz. Úgyhogy most hát szegény ebben a helyzetben jutott, hogy el kell vigye innen az orgonát, de igyekszünk neki segíteni, hogy talán egy jó helyet találja neki valahol Pesten, vagy valamelyik falusi templomban, ahol még szükség van rá. Hát reméljük, hogy így békességben rendeződik ez a dolog is, mert a másikat meg már hoznák lassan. Úgyhogy na, reméljük, hogy minden szépen megy itt is ebbe a dologba is. Még egy rövid hirdetnivalóm van, rövid, de fontos. November 18-tól 24-ig Szatymazon a művelődési házban lesz egy kiállítás, és ahhoz kapcsolódóan előadások. A kiállítás a Szentírásról szól, tehát ilyen nagy tablókat viszünk oda, amiket a Református Egyház csinált még évekkel ezelőtt. Itt is volt az a mi gyülekezetünkben annak idején kiállítva. Most ezt sikerült megszereznünk ezeket az anyagokat, és kinyomtattuk, és nagyon szép tablók készültek belőle. Ezeket ott kifüggesztjük majd a Szentírásról, a Szentírás történetéről, fordításról. Sok érdekes dologról szól ez a sorozat. És ehhez kapcsolódóan ezen a héten estéről estére előadásokat fogok tartani. Így volt a legegyszerűbb. A hétfőn az lesz a cím, hogy mit tudhatunk a Bibliáról. Kedden kik írták az evangéliumokat. Szerdán hogyan keletkeztek az evangéliumok. csütörtökön mi Jézus jelentősége a 21. században, és pénteken miért van szükségünk a Bibliára. Tehát ez lesz a sorozat, és hát szeretettel hívom a testvéreket. Ez egyféle evangelizációs sorozat, és nagyon reméljük, hogy nem csak innen a mi gyülekezetünkből jönnek oda, hanem Szatymazról jönnek oda emberek. Már egyszer próbálkoztunk ott, hogy hát ha sikerül összehúznunk néhány embert, de hát nem nagyon sikerült, nem volt eddig nagyon eredményes ilyen értelemben a szolgálatunk ott, de hát ha az Úr készít valami lehetőséget, és most talán többen hallják meg, vagy jönnek, és valami a szívükbe történik, és az Úr felé fordulnak. Hát ott is létrejönne egy kis fiók gyülekezetünk Szatymazon. Isten tudja. Imádságba gondoljatok erre, tehát november 18-tól 24-ig, én mindig megyek majd ki, lehet még több autó is lesz, ha valaki nagyon szeretne kijönni, akkor szóljatok, mert akkor tudunk fuvarozni is. November 18-tól 24-ig, fontos, esténként 17 órakor lesz az alkalom. Tehát 5 órakor kell ott kezdenünk a sötétség miatt. Ja. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.